Zsidók 11. Ugye jó pár hete szünettel ugyan, de folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez egy levél, amit szerintem Pál, lehet, hogy valaki más gondol, írt a zsidóknak. Zsidókat érintő témákkal foglalkozik ez a levél. És az egyik legfontosabb téma lesz ma, amit megnézünk, ami egy zsidót érdekelhet, ez Mózes. Amikor átmentünk a zsidó 11-en, megnéztük a nagy hithősöket, de kihagytuk Mózest. Mert mondtam, hogy erre majd külön egy órát fogunk szánni, és ez most van. Imádkozzunk, és utána nézzük meg, hogy mit mond Isten ebből. Drága Jézus, köszönjük, hogy meghaltál értünk, hogy váltságot szereztél a lelkünknek, Uram. Köszönjük, hogy nem vagyunk már elveszettek, Uram. Örök életünk lehet te benned. Te mondtad, Uram, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát küldte el, hogy aki hisz ő benne, el ne veszene, hanem örök élete legyen. Uram, és mi benned hiszünk. És köszönjük, hogy megtartasz minket egészen a mennyig. Uram, imádkozunk, hogy taníts minket ma is, szólj hozzánk, és bátoríts fel minket, Uram. A világ az elkeserítő, Uram. De Uram, rád nézni a meg a legcsodálatosabb dolog. Jézus, szeretnénk a szemünket fölemelni, és gyönyörködni benned. És kérjük, hogy engedd, hogy lássunk dolgokat, amit látnunk kell. Magunkat is a te szemeddel, Uram, téged is, Uram, hogy milyen vagy te. Hogy legyen erőnk, Uram, futni. És példaként élni ebben a világban, Uram. Töltsd be a lelkeddel minket, és szólj hozzánk, Uram. Amen. No, Zsidók 11, a 24. verstől olvasom. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse első szülötteiket. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Ugye ez a könyv a zsidóknak íródott. És amikor Mózesről volt szó, akkor mindenki figyelt. Remélem ma is így lesz. A zsidók legfontosabb személynek tartották őt. Nem volt nála fontosabb ember a történelem során nekik, mint Mózes. Mózes egy nagyon különleges ember volt. Ő volt az, akit Isten kiválasztott számukra, hogy kihozza őket Egyiptomból. És ez a pár vers, amit felolvastam, ez Mózes életének így az összefoglalója. Az ő könyvei, az első 5 könyv a Bibliában, még a zsidó Bibliában is, az volt a legfontosabb. Azzal foglalkoztak a legtöbbet a zsidók. Ő volt az, aki megszabadította őket Egyiptomból. Ő volt az, akin keresztül Isten elhozta a törvényt nekik. Ő volt a legalázatosabb ember a Földön. Honnan tudom ezt? Hát úgy, hogy elmondja nekünk Mózes. A 4 Mózes 12-ben leírja saját magáról, hogy a legalázatosabb ember Mózes. Azért írta ezt, mert a lélek ihlette rá. Egy nagyon különleges ember volt. Nagyon nagy dolgokat végzett el Isten benne is, és rajta keresztül. Azt írja róla itt az ige, hogy hátrahagyta az anyagi világot. Neki nem kellett a e világnak a kincsei. Valaki azt mondta róla, hogy ő volt az, aki el tudta hagyni az anyagi világot, hogy megragadja azt, amit Isten elé helyezett, mert ő látta a láthatatlant, és megcselekedte a lehetetlent. Így gondoltak a zsidók Mózesre. Ez egy elképesztő fickó egyébként, tényleg látva az életét. A zsidók azt gondolták, hogy még az angyaloknál is feljebb való Mózes. Ő egy, nincs párja. Remélem, ma mást is meglátunk belőle, mint ezt. Mert azt gondolom, hogy az ő élete az bármennyire is különleges, de nagyban mutatja a miénket. Azokat a dolgokat, amit látni fogunk ma az ő életében, ezeket a dolgokat végzi Isten a miénkben. És 7 dolgot szeretnék kiemelni, remélem, ha írsz, akkor leírod. 7 olyan dolog, amit Isten bennünk is végez. Nézzük meg az első dolgot. A 24. vers. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Isten ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ezt a zsidók levele is mondja. Ugyanaz. Hogyha ezt cselekedte Isten Mózes életében, én azt gondolom, hogy számíthatunk rá, hogy hasonló dolgokat fog cselekedni a miénkben. És azt írja, azt olvastuk Mózesről, hogy hit által tiltakozva lemondott arról, hogy a fáraó fiának a lány, bocsánat, a fáraó lányának a fiának mondják. Amikor ezt olvassuk, akkor azt mondta, hogy na és akkor mi van? Hogyha kihagyjuk az A betűt belőle, hogy eredetiben volt, hogy a fáraó lányának a fia, akkor már valami más jelent. Mert ha benhagyjuk az A betűt, ahogy itt olvassuk, akkor úgy tűnhet, hogy Mózes, mintha elutasította volna a mostoha anyukáját. Ugye Mózest a fáraó lánya nevelte fel, mint fogadott fiút. És úgy tűnik, mintha Mózes azt mondta volna, hogy fú, semmi közöm hozzá. Pedig nem erről szól ez az igevers, hanem ez egy cím. A fáraó lányának a fia. Ez egy rang volt Egyiptomban. Ő volt a fáraó lányának a fia. A trón várományosa. Ő volt a nagy kutya. A piramisnak a teteje. Mózes. Oh, ő a következő a sorban. Ő örökli majd a trónt. És ezért olvassuk azt itt Mózesről, hogy ő nem vágyott erre. Ő nem ezt akarta. Azt mondta, hogy nem, ez nekem nem kell. Nem ezért élek. Ott volt a presztízs, ott volt a hatalom, és vagyon. El tudjátok képzelni, milyen vagyon járt ezzel, ha valaki a fáraó fia volt? Vagy a fáraónak a rokona? Ő volt a trón várományos, és azt mondta, hogy nekem ez nem kell. Mind úgy így éreznénk, igaz? De bámulatos, amit Mózes csinált. Hadd mondjam el, hogy hasonló dolgokat csinál Isten bennünk. Amikor azt tudjuk mondani egy jól fizető állásra, hogy nem kell, mert ha ott dolgoznék, az megrontaná az életemet. Vagy nem megyek abba az irányba, mert Isten engem másik irányba vezet. Nekem nem volt jó fizető állásom, nem kellett erről lemondanom. De amikor végeztem az egyetemen, akkor egy jó cégnél dolgoztam. És nagyon szerettem volna elutazni egy másik országba, Ausztráliába. Jó pénzért, hogy ott dolgozzam. És Isten nem engedett el. Nekem könnyebb volt választanom, mint Mózesnek. Mert amikor becsukta az ajtót, egy héttel később én lekerültem Vajtára. Egy faluba. Hogy építészként dolgozzam a bibliaiskolán. És az egészet, én úgy gondoltam, hogy ott leszek 3 hónapig, nem is kérek fizetést, én szeretnék itt dolgozni, de leteszem az időmet, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. És ugye tudjátok, én egész hosszú időt töltöttem Vajtán, 3,5 évet, és állandó harc volt otthon nálunk, hogy én elvesztegetem az életemet. Hova mentem? Vajtár, azt se tudták otthon, hogy hol van Vajta a térképen. Hogy lesz ebből karrier? Hogy lesz ebből építész iroda? Nagy nevű szakember? Hát sehogy. De ez volt Isten terve. Nekem megkönnyítette azzal, hogy nem mehettem el máshova. Oda kellett mennem. De én tudom, hogy nektek is ilyen döntések vannak az életetekben. Amikor azt mondjátok Istennek, hogy lehet, hogy ez nem olyan kecsegtető, de én ebbe az irányba megyek. Tudom, hogy Isten engem erre vezet. Nem fizetnek azért, amit csinálok? Akkor is teszem, mert Isten erre hív. Amikor úgy érezzük, mint Mózes, hogy fontosabb, hogy betöltsük azt, amit Isten az életünkben látni akar. Én tudom, hogy ilyen dolgok történnek veletek is. Ilyen választási helyzetbe kerülünk mi is. Van egy ilyen történet a Bibliában is, Ábrahámról és Lótról. Amikor együtt utaztak, mind a ketten meggazdagodtak, és annyi jószáguk volt, hogy az a föld, ahol együtt voltak, már nem bírta eltartani őket. Nem volt elég legelő a nyájuknak. És ezt mondta Ábrahám Lótnak. Lót, nézd körül, és válasz magadnak egy irányt. Menj arra, vidd mindenedet abba az irányba, én majd megyek a másik irányba. Átadta Lótnak a választási lehetőséget. Lót körülnézett, és meglátta azt a zöld vidéket, ahol gyönyörűen nőtt a fű. És azt mondta, hogy ho-ho-ho-ho, ez kell az állataimnak. Micsoda föld! És elindult Lót abba az irányba, történetesen ez a terület Szodoma vidéke volt. Kiváló gazdasági viszonyok, csodálatos vidék állattartásra, szörnyű vidék családnevelésre. Egy mélyen megromlott vidék, de ahogy átgondolta Lót, gazdaságilag megéri, indulás. És nagyon sokat fizetett érte Lót. Majdnem az ő élete is ráment. Az ő felesége sóbáványá változott. Az ő fiai, akik, bocsánat, a lányainak a férjei ott haltak meg Szodomában. Az ő lányai is annyira romlottak lettek abban a városban, hogy miután kimenekültek onnan, leitatták az apjukat, és tőle estek teherbe. A családjuk egy katasztrófa volt, mert így döntöttek. Abba az irányba megyek, ami gazdaságilag megéri, hogy többet fizetnek. És Ábrahám viszont Isten útját választotta. Lót felnézett, de nem elég magasra. Följebb kellett volna néznie. És azt mondja, hogy Uram, hol akarsz minket látni? Hol akarod látni a családomat? Hol akarsz engem látni? Hol az a munkahely, ahová engem vezetsz? Lehet, hogy itt jól fizetnek, de ez az a hely, ahol engem látni szeretném. Jézus mondta ezt, hogy keressétek először az Istennek az országát és igazságát, és azon felül minden mást megad. Érdekes, hogy Ábrahám, aki Isten útját választotta, ő még jobban meggazdagodott, mint Lót. Én most nem arról beszélek, hogy mi mind meg fogunk gazdagodni. De aki Istent keresi, ő arról gondoskodik. Megad mindent azon felül. A második dolog, amit szerintem Isten bennünk is végez, és meglátunk Mózes életében, az a 25. versben van. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mózes nemet mondott a bűnnek. És ezért vállalta inkább a szenvedést. Micsoda? Mit csinált Mózes? Vállalta inkább a szenvedést, mint Egyiptom hercege? Hát neki aztán semmi szenvedésnek nem kellett volna lenni az életében. Hát ez butaság. Gondolja a világ. De Mózes tudott valamit, amit szerintem mi is tudunk. Eddig nem nagy titok, hogy a bűn élvezettel jár. A bűn az élvezetes. De csak egy ideig. Ezt ismerte föl Mózes. Jó a bűn, mert jó belekóstolni, de utána nagyon keserű lesz. Egy ideig, óráig élvezetet nyújt, és utána nagyon hosszú, fájdalmas következményekkel jár. Amikor a bűnt választjuk, akkor lehet, hogy egy ideig nem is látjuk a következményeit, de utána a bűn benyújtja a számlát. Rövid ideig élvezhető, és utána hosszú ideig fizetjük a kárt. És ezért olvassuk itt Mózesről, hogy ő inkább választotta a szenvedést, mint a bűn örömét. Beszéltem egy lányjal, pár évvel ezelőtt, egy tínédzser lányjal, aki együtt járt egy fiúval, és ez a lány keresztény volt, a fiú pedig nem, és a lány nagyon szerette a fiút, nagyon, nagyon kedvelte. De ahogy Isten formálta az ő életét, látta, hogy ez a fiú nem akarja Istent választani, sőt, vissza akar élni vele, vissza akar élni a helyzetekkel, vissza akar élni az ő testével. És nagyon fájdalmas döntésként azt választotta, hogy nekem ez a fiú így nem fog működni. És elszakította az életét tőle. Szakítottak. Inkább választotta azt, hogy a saját vágyai, a saját érzései ellen dönt, és szenvedett tőle. Nem volt könnyű döntés, de azt mondta, hogy én látom, hogy ez nem Isten felé vezet. Ez nem fog működni. És most is ismerem ezt a lányt. Van férje, és nagyon áldott. És az Úrtól kapott férjet. Minden, ez a helyzet, amiről én beszélek, most nem fiú-lány kapcsán, lehet így is, de állandóan ilyen választással találjuk szembe magunkat. Én is. Van egy választási lehetőségünk, figyeljetek most, figyelj rám jól. Lehet egy kis ideig örömünk, de utána egy életen át fizetjük a következményeit, ha beadjuk magunkat a testnek. Vagy lehet egy ideig szenvedésünk azzal, hogy nemet mondunk a testnek, ami nagyon nehéz, de utána egy egész életen át aratjuk az áldását. Örökkévaló kincseket kapunk érte. És ez a választás adott nekünk. És nem úgy állok itt előttetek, aki mindig jól dönt, de én tudom, hogy mindannyiunk előtt ilyen döntések vannak. 8 év szolgálat után soha senkivel nem beszéltem még, aki azt mondta volna nekem, hogy Tamás, tudod, olyan jó volt, hogy én akkor bűnbe voltam. Most már Istennel járok, de akkor olyan jó, hogy még benne lehettem. Vagy olyan jó, hogy egy csomót paráználkodhattam. Vagy hogy én olyan hálás vagyok, hogy akkor házasságtörésbe lehettem. Ezt senki nem mondta nekem, 8 év alatt pedig rengeteg emberrel beszéltem. Viszont több száz ember mondta ezt, hogy Tamás, én úgy bánom, hogy azokat a dolgokat megtettem. Ha visszamennék, akkor máshogy csinálnám. Bár ne történt volna meg. Bánom a következményeit, mert a mai fejemmel tudom, hogy milyen árat fizetek érte. Mózes inkább választotta a rövid ideig tartó szenvedést, mint a rövid ideig tartó örömöt, mert látta az utaknak a végét. Ez nagyon nehéz szerintem nekünk hívőknek, mert az ördög szereti így eltakarni az út végét előlünk, és inkább a pillanatra koncentráltam. De hadd mondjam el, hogy van egy nagyon nagy segítőnk, a Szentlélek. És bármikor kérhetjük, hogy Uram, töltsd be a lelkeddel, hogy ne a testben járjak, hanem a lélekben. És így tudunk jó döntéseket hozni. Nem úgy, hogy Tamás, én összeszedtem magam, és most aztán tényleg máshogy élek. Hanem Uram, uralkodjon bennem a te lelked. Töltsd be a lelkeddel. Én a lelked által szeretnék élni. A harmadik dolog, amit meglátunk Mózes életéből, az a 26. versben van. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Mózes azt választotta, hogy az életében örökkévaló dolgokba fektet. Itt van egy 40 éves fickó, férfiban az az aranykor, és ő Egyiptom hercege. Előtte kitárt ajtók, Egyiptom minden lehetősége. Micsoda karrier állhatott volna előtte. És mit látunk? Azt mondja az igéit, hogy nagyobb kincsnek tartotta Egyiptomnál, az Egyiptom összes kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Mit, Tamás, beszélj a mi nyelvünkön, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem akarta az ideig óráig való dolgokkal foglalkozni, hanem azt választotta, hogy inkább az örökkévaló dolgokkal foglalkozik. Nem a kézzel fogható dolgokat választom, mondta Mózes, amit itt meg tudok fogni, hanem olyan dolgokért futok, amik örökkévalók. Fordítsuk át ezt a kérdést. Miért fektessük az életünket olyan dolgokba, ami nem marad meg? Miért vesztegetnénk az életünket olyan dolgokra, amik nem maradnak meg? Én tudom, hogy ezt a munkát végzi Isten közöttünk, és benned is, bennem is. Hogyan? Hétről hétre, ott van kint egy persely hátul, hétről hétre, nem tudom, hogy ki mennyit dob be oda, de az alkalmak végén megfogjuk azt a pénzt, és berakjuk a pénztárunkba. És látom, hogy betesztek oda tizedet. Föl kéne szerelni egy kis kamerát. Na jó. Nem tudom, hogy ki teszi be. Lehet, hogy egy ember közöttünk hídben jár, és ő dobja be az összeset. Én nem hiszem. Én azt gondolom, hogy ti sokan úgy döntötök, mint akkor Mózes, hogy inkább lemondtok a világ kényelméről, és azt a tizedet igenis beteszitek Istennek, mert ez az Úré. Ez egy csoda, képzeljétek el. Ez egy csoda, mert mindennek ellentmond, ami az emberi természetünkben benne van. Az emberi természetünk az, hogy kivenni a perséből és zsebrevágni. Remélem, senki nem látott. De Isten munkája bennünk, amit Mózesben is elvégzett, hogy Uram, ez a tiéd. Hogyha végeznénk egy összesítést otthon, hogy mennyi bevételünk van, akkor biztos, hogy arra jutnánk, hogy hát Uram, még kéne 10%, vagy inkább 20, hogy jól kijöjjünk. Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy 10%-kal kevesebb is elég lesz. Az dob be oda. És azt mondja Malakiás könyvében, hogy próbálj meg ezzel, hogy megáldalak érte. az áldások sokaságát árasztom rád. És újra mondom, nem a gazdagság ígérete ez, hanem az, hogy Isten betölti minden szükségletünket. És ti ezt teszitek, hitben jártok, és ez a csoda megtörténik. Ennek a gyülekezetnek nem volt szüksége külső segítségre, hogy kifizesse a számláit, a bérleti díjat. Soha. Isten csodája ez, amit bennetek is végez. Jim Elliot, aki egy misszionárius volt, nagyon fiatalon halt meg, elment szolgálni az alka indiánok közé, hogy elvigye a jó hírt, akik véreskezű emberek voltak. És nagyon fiatalon ez az ember meghalt, mert ezek az indiánok megölték őt. Egy naplót írt Jim Elliot, és az utolsó napló bejegyzései között találtak rá erre az idézetre, ami klasszikussá vált. Nem bolondság egy embertől elveszíteni azt, amit nem tarthat meg. Hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Mik azok a dolgok, amik ma annyira szorongatjuk, annyira megyünk utánuk, de nem tarthatjuk meg. Amik nem maradandóak. Lehet, hogy amiatt nem tudjuk megragadni azt, ami viszont megmarad, amit nem veszíthetünk el. Jézus mondta, hogy ami földi kincs, azt megemészti a rozsda, megeszi a moly. De amit a mennyben gyűjtünk, az tolvaj el nem lophatja. Ez az ember, Jim Elliot, nem bánta meg, hogy így élt, hogy hátrahagyta az ő civilizációját, az ő házát, az ő kultúráját, és elment a dzsungelbe, hogy hirdesse az evangéliumot, és így halt meg. És később az ő családja, az ő felesége visszament ezekhez az indiánokhoz, és elmondta az evangéliumot. És megtértek. Mennyi kincsük lesz a mennyben? Mózes felismerte, hogy ezek a kincsek, amik itt állnak Egyiptomban, ezek valami múzeumban fognak porosodni évszázadokkal később. Ez nekem nem kell. Én megyek az örökkévaló dolgok felé. Inkább akarnánk egy nagyobb csűrt építeni? Ahol még több dolgom legyen. Mózes nem a kincseket választotta, hanem a mennyei kincseket. Isten segíts, hogy én is így tudjak élni, meg mi is. Amikor adtatok így a szolgálatnak, adtatok így Istennek, bölcsen tettétek. Emlékeztek arra a történetre, amikor az asszony, egy öreg asszony eljött a templomba, és bedobta a két fillérjét. És ott ült Jézus, látta, hogy a gazdagok sokat dobnak be, és az asszony két fillérje, amikor leesett az perső aljára, Jézus megdicsérte őt. Azt mondta, hogy ez az asszony többet dobott be, mint előtte bárki. Biztos, hogy többet tettek be pénz szempontjából, mint ő. De azt mondta Jézus róla, hogy ő mindenét beadta. Az egész életét bedobta. Aha, milyen bolond, gondolná a világ. De Jézus megdicsérte őt. Ő az egész életét odaadta Istennek. És kincsek várják a mennyben. A negyedik dolog, a 27. versben látjuk, hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától. Ez a negyedik dolog, amit én kiemelnék, hogy nem mások véleménye szerint élni. Ez volt, látjuk ezt Mózestől. Nem adott arra sokat, hogy mások mit gondolnak róla. Ez pedig milyen fontos nekünk, igaz? Különösen fiataloknak. Hogy nézek ki? Mit mondanak rólam? Jól áll a sérom? Mózes bátran bement a fáraó tróntermébe. A fáraó tróntermébe. Egy király elé olyan emberek álltak ott, akiket ismert, akikkel együtt nőtt föl. És bátran szólt Isten nevében. Igazából ezt nem lehet máshogy megcsinálni, csak úgy, hogyha valaki el tudja engedni ezt, hogy mit gondolnak róla, hogy mit mondanak róla, és mi lesz a következménye annak, amit tesz. Mint Mózes. Képzeljétek el ezt, odaállni a király el, és azt mondani, hogy így szól az Úr, engedd el a népemet. Egy egyetemista története ez, akit ismerek, aki király volt a puskázásban, nagy bajnok. Már így csinálta a középiskolát, így csinálta az egyetemet, és amikor megtért, akkor Isten elkezdte munkálni benne azt, hogy ez talán nem jó így. És elmondta, hogy teljesen megszabadította ettől, hogy enélkül is lehet élni, enélkül is lehet vizsgázni. És nagyon megáldotta érte Isten. De a konfliktus akkor jött, amikor az ő évfolyamtársai, tudva róla, hogy ő neki mindig kiváló puskái vannak, ezért mindent tud, segítséget kértek tőle vizsga közben. És ő azzal, hogy vállalta, hogy egyenes úton jár és nem puskázik, azt is vállalta, hogy nem segít másnak puskázni, nem segít másnak csalni, és nem segített ezeknek az osztálytársaknak, csoporttársaknak, és égtelen harag volt rá a válasz. És neki nem volt más válasza ezekre a szúros tekintetekre, hogy szerintem nem helyes. Mi más mondhatott volna? Viszont ott a kísértés, hogy azt mondja, hogy hát én nem akarok farizeus lenni az ő szemükben. Egy puskázás, hát csak segítek neki. Mindenki puskázik, hát nem olyan nagy ügy. De ezt tette Mózes, hogy bement a fáraó elé, és nem foglalkozott azzal, hogy mit fognak róla gondolni. Ezt mondja az Úr. Tenni, amit helyes, és nem félni a következményektől. Fú, ez nagyon nehéz. De újra mondom nektek, hogy ha valaki a lélek szerint szeretne élni, akkor be kell töltekezni a lélekkel. És a lélek így él, mint ahogy Mózestől látjuk. Ezeket a dolgokat végzi bennünk is Isten. Jön az 5. 27. vers 2. része. Nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Mózesnek volt egy sajátos lelki látása, olyat is látott, amit más nem. Látta a láthatatlant. Ez izgalmas. Ebben a világban olyan kritika szokott érni minket keresztényeket, hogy ti vagytok ezek a hittel jövő emberek, igaz? Mentek a vakhit után. Én nem hiszek a vakhitben, mondhatnák. Hát én se hiszek a vakhitben. Én azt gondolom, hogyha valaki hitben jár, az olyan dolgokat lát, amit más nem. Ő többet lát, mint az, aki nem hitben jár. Nem vakhittel megy. Mózes látta a láthatatlant. Aki nem hitben jár, aki nem keresztény, az sokszor nézi az életünket, és mondja, hogy nem értem. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ti mit csináltok. Miért döntesz így, ahogy döntesz? Ők nem hallják azt, amit mi hallunk. Ők nem látják azt, amit mi látunk. Volt egy rákos fiú, akit ismertem, még Vajtán, aki nagyon fiatalon volt rákos. Egészen fiatal volt. Előtte állt volna még az élet. És oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy hogy vagy, hogy érzed magad. És mondta, hogy remekül. Na erre kikerekedtek a szemeim, és én remekül érzem magam. De nincs fájdalma? Dehogy nem. Dehogy nem. Sokat, sokat fáj bennem ez a betegség. De orvosok kezelnek, és ha meggyógyítanak, remek. Hogyha meghalok, mert nem tudnak meggyógyítani, akkor megyek Jézushoz. Remek. És látszott, hogy a srác nem betanulja ezt, hanem ez jött a szívéből. És én ott álltam, oda akartam menni egy emberhez, hogy meg akarom vigasztalni, és ő szolgált felém. Ho! Ez az ember, ez a fiú látta a láthatatlant. Látta, hogy Isten jó, amit sok ember nem lát. Ezt végzi bennünk is Isten. Néha elcsodálkozunk, hogy miért jön nehézség hátán. Kellenek ezek a nehézségek, hogy meglássunk olyat, amit előtte nem láttunk. Corrie ten Boom mondta ezt, egy híres misszionáris hölgy, akinek nagyon igaza volt szerintem. Ezt mondta, addig nem fogod felismerni, hogy csak az Úrra van szükséged, amíg mindened, amit van, az nem az Úr. Addig nem fogod így gondolni, hogy csak Istenre van szükséged, amíg nem lesz az, hogy csak Istened van. Más nincs. Ezt ő megtanulta. Olyan nehézségeket, tehát én, nekem még hosszú az út előttem. De azt látom, hogy Isten, amikor nehézségeket hoz az életembe, akkor erre a leckére tanít. Amikor könnyű a evezés, amikor jól mennek a dolgok, akkor nem tanuljuk ezt. De amikor jön egy nehézség, ami megpróbál, ott kezdődik, hogy Uram, mutasd meg a hűségedet, és Isten megmutatja az erejét, megmutatja a hűségét, és akkor kezdünk olyan dolgot látni, amit előtte nem. Van ma nehézség az életedben? Nincs valakinek, vagy valaki olyan, akinek nincs nehézség, az egyszerű kérdés. Ha van, akkor nézd úgy, hogy Istennek volna hatalma téged megtartani a nehézségektől. Hogy csak úgy menjen a hajó simán. De Isten más tervezett. ahogy ma énekeltük, Uram, én szeretnélek téged jobban ismerni. Erre a válasz az, hogy jó, akkor egy kicsit csavarunk a hőfokon. Kicsit fölhevítjük a dolgokat körülötted. És egyből tanulod Istennek a természetét, Isten hűségét. Én nem szeretem, amikor a hőmérő szála megy föl, viszont sose bánom azt, hogy Isten, Uram, olyan hűséges vagy. Ez a lecke olyan sokat ér nekem. Tudom, hogy ebben éltek ti is. Ezt a munkát végzi bennünk is, mint akkor Mózesben. Az ötödik dolog, amit látunk, az a 28. versben van. Hit által rendelt el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse első szülötteiket. Ismeritek a történetet, megtartották a páskát először Egyiptomban, amikor az Úr szólt, hogy a halálangyala végig fog menni Egyiptomon, kenjétek be az ajtófélfáitokat a bárány vérével, a szemöldökfát, az ajtófélfát, kiformálva egy keresztet, és ahol meglátta a halálangyala a vért az ajtón, oda nem ment be, ott elhaladt. És ez a szó a páska, az elhaladás. Megmenekült a családjuk. A halál nem lépett be abba az otthonba. Ez a páska nekünk az úrvacsora. Ezt az ige mondja nekünk, hogy a mi húsvéti bárányunk Jézus. Amikor mi úrvacsorát veszünk, megtartjuk a páskát, a mi páskánkat. Ezt tegyétek az én emlékezetemre, mondta Jézus. Miért fontos ez? Én azt gondolom, hasonló módon fontos, mint akkor Egyiptomban, hogy a halál ne lépjen be az otthonainkba, ne lépjen be a mi szívünkbe, hanem állandóan nézzünk a megváltónkra, Jézusra, hogy ő mit tett értünk. Amikor azt mondjuk, hogy nem, ez nem annyira fontos. Állj, nem megyek gyűliben, nem kell ez az úrvacsora dolog. Egyből kitesszük magunkat ennek, hogy a szívünket elfordítják dolgok. A halál belép az életünkbe. Nem ezt mondta Pál, hogy ha valaki nem veszi ezt komolyan, nem méltó módon veszi az úrvacsorát, azok betegek és gyengék, és meghalnak közöttetek, mondta Pál. Én megdicsérlek titeket Isten nevében, hogy veszitek az úrvacsorát, hogy hitből teszitek, amit Jézus mondott, megtartjátok a rendeleteket. Ez Mózes hite is, aki elrendelte a páskát, hogy tartsák meg évről évre. A hatodik dolog, az is az a 29. versben van, hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor az egyiptomok is megpróbálták, elmerültek. A páska az úrvacsora képe. Az egyiptomi kivonulása, hogy átmentek a Vörös-tengeren, ez meg a bemerítkezésnek a képe. Tamás, honnan veszed ezt? 1 Korintus 10.2. Így hangzik. Mindnyájan megkeresztelkedtek a felhőben, a tengeren Mózessel. Ez a megkeresztelkedésnek a képe. A bemerítkezésé. Ahogy szétvált a tenger, átmentek Izrael fiai, majd elindultak utánuk az egyiptomiak. A tenger összezárodott, és minden egyiptomi meghalt. Meghaltak az egyiptomiak. A Bibliában Egyiptom a világ képe. A bemerítkezés annak a képe, annak a munkának, amit Isten végzett bennünk, hogy kiszedi belőlünk Egyiptomot, kiszedi belőlünk a világot. És látjuk ezt itt a közösségünkben újra és újra, amikor valaki Istennek adja az életét, és azt mondja, hogy Tamás, én szeretnék bemerítkezni. És milyen csodálatos dolog ez. Azt mondhatod, hogy hát igen, én a barátaimat elhívtam, bementem a vízbe, csúromvizes lettem, kijöttem, mint egy ázott űrge, és a barátokban nézem, mi ez az egész, mit csináltál? Miért csináltad ezt? Hát tudod, az egyiptomiak miatt van az egész. Na majd akkor még furcsábban néznek rá. Mi van? A világ miatt van az egész. Mert én már nem a világ szerint akarok élni. Én már nem a világban érzem jól magam, én egy új irányba megyek. Megyek az ígéret földjéhez, hogy Jézussal járjak. Erről szól a bemerítkezés, és milyen jó látni, hogy ezt is Isten munkája közöttünk. Ha valaki szeretne bemerítkezni, de még nem tette, jöjjön hozzám. És leszervezzük. Most már csak a Dunában lehet, tehát nagy hitlépés lesz. De hát ugye ezt hitből kell tenni. Majd én kintről figyellek, ez lesz az első ilyen táv bemerítés. Amikor olvassuk ezt a történetet, engem megállt, hogy ugyanazokat a dolgokat látom Mózes életében, mint amit Isten végez bennünk. Itt vagyunk együtt, testvérek, és megtapasztaljuk Istennek a munkáját. hogy ezeket a dolgokat elvégzi. Látok embereket, akik megtartják a páskát. Úrvacsorát vesznek. Látok embereket, akik bemerítkeznek. Látok embereket, akik inkább a karrierra, siker helyett Isten útját választják. Látok embereket, akik nem látok, de látom az eredményet, akik bedobják a tizedet. Vagy akik választják a szenvedést egy ideig azért, hogy utána kincseket szerezzenek a mennyben. Ugyanazok a döntések vannak előttünk, mint Mózesnek. Hát, Mózes sokkal nagyobb ember volt, hát összesen lehet hasonlítani a kettőt, ugye? Lehet, hogy így van. Lehet, hogy így van. De az az Isten, aki benne munkálkodott, az ugyanaz ma, mint akkor. Még egy dolgot tudnod kell Mózesről. Hogy itt a lista a mi emberi gondolkodásunk szerint nem teljes. Mózes sokszor nagy dolgokat elszúrt. Tudtad Mózesről, hogy egy gyilkos volt? Ahogy ő indult az ő nagy szabadító akciója, megölt egy egyiptomit. Puszta kézzel. És amikor az az ember meghalt, elrejtette a homokba. Igyekezett megszabadulni a bűnjelektől. Tusoljuk el a dolgot. Nem tartott sokáig, míg kiderült. És amikor tudta ezt Mózes, elfutott. Nem vállalta, hogy szembenéz a következményekkel. Elszaladt. Ez Mózes. Majd amikor vezette a népet, és a nép sokszor zúgolódott, elégedetlen volt, Mózes egyszer rettenetesen kiakadt. Nagyon kiakadt, és úgy viselkedett, ami nem Istent képviselte. Isten azt mondta neki, hogy szólj a sziklához, és adj vizet inni ennek a népnek. És Mózes rásuhintott dühében a kősziklára, 2-3 millió ember szeme láttára, és azt mondta, hogy ti lázadók, itt a víz, igyatok. Abszolút rosszul képviselte Istent. Ez nem Isten szíve volt. Isten nem lázadókat látott a saját népében. Ez is ez a Mózes. De érdekes, hogy az új szövetségből ezek hiányoznak. Csak a jó dolgokat írja le itt az ige. Tudjátok, miért van így? Az új szövetség miatt. Én új szövetséget kötök veletek, az én törvényeimet a szívetekbe írom, és a bűneitekről többé nem emlékezem meg. Nekünk is lehetne hosszabb a lista, ugye? Ah, Tamás, ne is tud, hányszor elrontam? Miket rontok el? Isten azokat a dolgokat írja fel, amiért megjutalmazhat. Az összes vétket, bukást, azt olyan messzire veti el, mint napkelettől napnyugat. Ebben az új szövetségben élünk. Isten minket így lát. A gond ezzel az, hogy sokszor mi nem így látjuk egymást. Mi emlékszünk a bajra, mi emlékszünk a mélyére, és így látjuk egymást. De hadd mondjam azt, hogy imádkozzunk, hogy magunkat is, meg egymást is úgy lássuk, mint itt a Zsidó 11-ben. Nem lenne fantasztikus nekünk az, ha Isten megengedné, hogy egymást, meg magunkat az ő szemével lássuk? Uram, add meg nekünk! Isten munkálkodik bennünk. Isten munkálkodik benned. Ezeket a dolgokat végzi, amit itt olvastunk. Hogy benned is nagy dolgokat vigyen véghez. Isten néha csak megengedi, hogy lássak ebből előre egy kicsit. Hogy milyen csodálatos munkát végez közöttünk. És számomra a legnagyobb áldás. Látni, hogy Jézus átformált titeket, mint pásztor. Mert tudom, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Ezt ő csinálja. Hogy valamelyikötök szívét elkapja, hogy én többet akarok Istenből. És nem azért mondja, mert én ezt akarom hallani, hanem látom, hogy ezt teszi Isten az életében. Azt kérem, hogy folytassátok ezt az utat. Engedjétek, hogy Isten végezze ezt a munkát. Ez nem ennyire sima, mint ahogy itt a Zsidó 11-ben le van írva. Mert ott vannak ezek a bukások. De azok a dolgok, amire Isten nem emlékezik. Pál apostol is azt mondta, hogy ami mögöttem van, legyen siker vagy bukás, azokra én nem emlékezem. Ami előttem van, annak meg nekifeszülve futok. Előtted rengeteg olyan dolog áll, amit Isten készített, hogy téged átformáljon és használjon. Folytasd ezt az utat. És ma ezek a dolgok, amiket elmondtam, ezek abban állnak, hogy lélekben járunk-e, vagy testben. Ezek a választások, amiket Mózes életében láttunk. Úgy tudunk jól dönteni, hogyha lélekben járunk. Kérjük, hogy a lélek töltsön be. Én azt szeretném, hogy most együtt imádkozzunk, legyünk Isten előtt meghajtott fejjel, és kérjük, hogy Isten töltsön be a lelkével. És ezen a következő héten segítsen jól dönteni. Sőt, a futásunkat jól végezzük. Mennyi atyán, köszönjük, hogy Mózes életét nézhettük meg, Uram, és ő egy valóságos ember, nem egy idealizált ember. Látjuk a sikereit, de látjuk a kudarcait is, Uram, és tudunk vele azonosulni. Köszönjük, hogy te ugyanaz az Isten vagy, aki őt megváltoztattad. Akiből kimunkáltad azt a Mózest, akiről itt a Zsidó 11-ben olvasunk. És kérjük, Uram, hogy formáld ki bennünk is, Uram, azt az embert, akit te látni szeretnél. Uram, hogy mi is nemet mondjunk a világra. Újra és újra, amikor felkínál valamit, Uram, ami nem tőled van. Hogy nemet tudjunk mondani a bűnre, Uram, amikor olyan kecsegtető, olyan jó ízű, és félre akar vonni. Imádkozom, Uram, hogy továbbra is hitből vegyük az úrvacsorát, hogy legyen közöttünk bemerítés hitből, tudva, hogy te a kegyelmed által átformálsz minket a te dicsőségedre. Uram, szeretném, ha ez a közösség olyan lenne, amivel eldicsekedhetsz. Uram, mint ahogy a római gyülekezet is ilyen volt, hogy az ő hitüknek messze földön híre van. Uram, de a dicsőség mindenért legyen a tiéd. Köszönöm, hogy formálsz minket, hogy nagy munkát végzel itt. Imádkozom azokért, akik elcsüggettek, és rossz dolgokra néznek. Nem azt látják, amit te látsz. Uram, kérlek, mindenkinek, aki így van, segíts felnézni rád. Hogy ne csak felnézzünk a horizontra, hanem nézzünk feljebb, rád. Uram, te mit terveztél számomra? Add nekem a te lelkedet, és imádkozom, hogy tölts be minket a te lelkeddel frissen. Újítsd meg bennünk a te erős lelkedet, Uram. Köszönöm ezt a közösséget, amit te formálsz. Köszönöm, hogy együtt lehetünk most. Köszönöm, hogy a lelked szolgál felénk. Áld meg a közösségünket most, hogy beszélgetünk, Uram, hogy együtt leszünk, Isten. Köszönjük, hogy te itt vagy velünk, és mint ahogy a Jelenések könyvébe olvassuk, te itt sétálsz közöttünk. Uram, hadd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet, Uram. Nagyon szeretünk, Uram, és köszönjük, hogy jó vagy, Uram. Milyen jó az Úr. Dicsőség neked, Uram. Amen.